Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Jónás prófétához így szólt az Úr. Kelj fel, és menj Ninivébe, a nagyvárosba. Hirdesd, hogy gonoszságuk már az égig ér. Jónás el is indult, de csak azért meneküljön az Úr színe elől. Lement Joppéba, ott talált is egy Tarziszba tartó hajót, megfizette az úti költséget és beszállt, hogy Tarziszba utazzék velük az Úr színe elől. De az Úr szelet bocsátott rájuk, és nagy vihar támadt a tengeren. Hajójuk majd, hogy össze nem tört, oly erős volt már a vész. Megrémültek erre a hajósok, és mindegyikük a saját istenéhez kiáltott. Tengerbe dobta mindegyik a hajón lévő holmiát, hogy azzal is könnyítsenek a hajón. Jónás eközben lement a hajó aljába, és mély álomba merült. A kormányos felrázta őt, és rákiáltott. Miért alszol oly mélyen? Kelj fel, és te is hívd istenedet, hát hogyha éppen az az Isten gondol majd ránk, és nem pusztulunk el. Majd így beszéltek a hajósok. Gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért minket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Erre megkérdezték tőle. Mondd nekünk, miért zúdul ránk e csapás? Mi a foglalkozásod, és honnét jössz? Hol a hazád? Melyik néphez tartozol? Ő így felelt. Héber vagyok. Az Úr az Istenem, aki a tengert és a földet teremtette. Megrémült erre mindegyik, és sorra kérdezgették. Hogyan tehetted ezt? Elmondta ugyanis, hogy ő az Úr elől menekül. Megkérdezték. Most mit tegyünk veled, hogy megszűnjék a tenger háborgása ellenünk? A tenger ugyanis egyre jobban háborgott. Ő így szólt. Fogjatok meg, dobjatok a tengerbe. Így a tenger háborgása biztosan elcsitul körülöttetek. Mert jól tudom, hogy miattam szakadt rátok ez a nagy vihar. A férfiak megpróbáltak úgy evezni, hogy partra jussanak, de mind hiába, mert a tenger csak egyre jobban háborgott. Ekkor az Úrhoz kiáltottak. Kérünk, Urunk, hallgass meg! Ne vesszünk el emiatt az ember miatt! Ne háríts ránk ártatlan vért! Mert te, Uram, azt tetted, amit tenni akartál. Azzal Jónást a vízbe dobták, és a tenger lecsendesült. Erre félelemmel telt el mindenkit az Úr iránt. Áldozatokat mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat tettek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt oda, hogy az Jónást elnyelje. 3 napot, 3 éjjel töltött Jónás a hal sötét gyomrában. Akkor az Úr parancsára Jónást a hal kivetette a partra. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire is bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, két nagyon ismert és nagyon sokat mondó történetet hallottunk most. Az első Jónásnak a története, főleg a keleti templomokban, ortodox vagy pravoszláv templomokban kedvelt téma ez, sokszor jelenik meg freskókon, ikonokon, és tulajdonképpen ez a Jónás két nagyon fontos erénnyel rendelkezik a sarkalatos erények közül. Az egyik a bátorság. Tehát ahogy realizálja a helyzetet, ahogy feltárja az igazságot, nem hazudik, ahogy ő adja a tippet az utitársainak, hogy hát engem kell bedobni a tengerbe. Tehát ahogy ezt így elmondja, ahogy ezzel szembenéz, az elképesztő bátorságról tanúskodik. Az is, hogy az Úrral is dacol. A másik hihetetlen erénye az az okosság. Hogy egyszerűen látja az ok-okozati összefüggéseket. Látja azt, hogy az ő viselkedése miatt tört rájuk a vihar, és azt is, hogy ha ezt és ezt teszik, akkor megszűnik a csapás, akkor megmenekülnek. Ezek nagyon fontos, nagyon vonzó tulajdonságok. Egy valami hiányzik Jónásból, és ez pedig az elkötelezettség. Hogy valahogy az Úr akaratát, azt ő is valóra váltsa, hogyha az Úr az figyelmeztetni akarja Ninivét, hogy ne pusztuljon el, akkor Jónásnak hát kötelessége lenne ezzel együttműködni. Azzal az erővel, ami benne van, azzal a bátorsággal, azzal hatással lesz majd ezekre a niniveiekre is. De ő nem is az Úr iránt nem elkötelezett, hanem ő nem akarja, hogy a bűnösök megmeneküljenek. Ő azt akarja, hogy a bűnösök vesszenek oda, pusztuljanak. És valahogy ezért nem elkötelezett az Úr jósága mellett. És ezért a másik két erénye is, az okossága és a bátorsága az egy kicsit a visszájára fordul. Ez a három nagyon fontos fogalom kapcsolódik össze Jónás körül, az okosság, a bátorság és az elkötelezettség, és hát mindegyik pozitív, ha megvan az emberben, és mégis, ha valamelyik hiányzik, akkor az akár a visszájára is fordulhat. Az elkötelezettség okossággal párosulva, bátorság nélkül erőtlenné tud válni, vagy olyan szövetségeket keres, ami nem visz jóra. A elkötelezettség bátorsággal, okosság nélkül az fanatikussá tud válni, vagy fejjel megyünk a falnak. Ez a három együtt, ez nagy dolgokra képes, és Jónás története az erre mutat példát, hogy ebből kettő igen, egy nem. A irgalmas szamaritánus történetében hát több mindenre fölfigyelhetünk. Az egyik az, hogy egy szamaritánus szerepel itten előnyös helyzetben, és ez máshogy is előfordul az evangéliumban. Például ugye a 10 leprás történetében, hogy miért nem mindig szerepelnek ilyen pozitív megvilágításban a szamaritánusok, van, amikor nem fogadják be Jézust, és akkor Jézus ott hagyja őket. De azért máskor is van, hogy előnyös olvasatban kerülnek elő, például a szamáriai asszony történetében, a János evangélium 4. fejezetében. Itt valószínűleg azért emeli ki Jézus ennek a vándornak vagy kereskedőnek a szamaritánus voltát, mert voltak éppen az a kérdés, hogy rendben van, hogy szeretett, de hát hogyan kell azt megvalósítani? Kit? Hogyan? Meddig? Milyen áron? És tulajdonképpen az akkori korlátokat leginkább az jelentette, hogy ki tartozik hozzánk, kivel érdemes jót tenni, és ki az, akivel nem érdemes. És tulajdonképpen ezzel a felfogással szállít szembe Jézus, és azt mondja, hogy nem ez az elsődleges, hanem az, hogy ki az, aki fizikailag közel van a segítségre szoruló emberhez. Ha az nem segít, akkor az az ember az ott maradt a bajban. Ugyanakkor ugye manapság talán nem is ez az elsődleges kérdésünk, bár néha szeretünk ilyen üzletelő módon bánni a szeretetünkkel, hanem az, hogy ennek mi a határa, a segítségnyújtásunknak, akár az adakozásunknak, néha inkább ezeket a határait keressük. Attól félünk, hogy valahogy nagyon sokat kíván ez tőlünk. És ebből a szempontból is érdekes ez a történet, hogy ez a kereskedő, ez a szamaritánus, ez nem oldja meg ennek az embernek az összes problémáját, hanem tesz érte valamit, és aztán utána hagy teret másoknak is. Kicsit, mint a szocialista ember, aki úgy állt a munkához, hogy más is hozzáférjen. Na most lehet, hogy nem ő mutatja a szeretet csúcsára a példát, de arra igen, hogy egy minimumot azt mindenki felé teljesít. Tehát és az evangéliumban ez egy hangsúlyos kérdés, ugye azt mondja Jézus majd a búcsúbeszédben, vagy a János evangélium végén, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem mindegy, hogy hogyan. Mi szoktunk szeretni ugye a magunk módján. És az a magunk módján az nem mindig elég. Na most ez, hogy hogyan, ez pedig Jézus persze ott azt mondja, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért, de ezt nem kívánja meg mindenestől. Hogy valahogy persze, hogy az akkor jutunk el a szeretet csúcsára, amikor úgy valakit feltétel nélkül szeretünk. És biztos, hogy ezt is meg tudjuk tenni, vagy érdemes is megtennünk egy-két emberrel. És ugyanakkor látja Jézus, hogy nem tudjuk ezt megtenni mindenkivel. De ugyanakkor mégis létezik a szeretetnek nem csak maximuma, hanem minimuma is. Tehát egy olyan függvény, aminek mindenféle szélső értéke van. És jó az, hogyha nem a mínusz végtelenhez tart, hanem létezik egy pozitív minimuma ennek a szeretet függvénynek, és ez pedig az, hogy valamit, amit csak én tudok megtenni, azt megteszem azért is, aki ezt nem tudja viszonozni, aki idegen a számomra. No hát valahogy ez a példabeszéd nagyon ismert, talán az egyik legismertebb példabeszéd még akár a keresztény hívők körén kívül is, és ez erre tanít bennünket, hogy azért legyen egy olyan alapszint, amit mindenkinek megadunk a szeretetünkből, és hát persze nem biztos, hogy ez a legnagyobb szeretet, amit meg tudunk valósítani az életünkben. Jézus arra is példát mutat, de nem itt, nem egy példabeszéd mond el mindent. De azért az megnyugtathat bennünket, hogy akkor, amikor nekünk nyílik alkalom a jó téteményre, akkor ennek lehet egy határa. Nem kell mindenünket odaadni, nem kell mindenestől magunkra vennünk egy másik embernek a gondját, mert az lehúzna vagy a víz alá nyomna bennünket, és ráadásul őt sem tudnánk kiemelni. Nagyon sokszor nem tudjuk megoldani egy másik embernek a problémáját, úgy mindenestől, vagy az életét, sőt, ha ezt elkezdjük, akkor az illető el is hagyja magát, nem egy esetben. Tehát az ő közreműködése nélkül szinte biztos, hogy hatékonyan, tartósan nem tudunk rajta segíteni. A megdöbbentő ebben a történetben is, meg Jézus tanításában, az ez a realitás érzék, hogy valahogy fölméri a kompetenciáknak a határait, és hát erre tanít bennünket, ami hát nagyon megnyugtató tud lenni. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.